Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai háború 2026-ban véget érhet, de ehhez fokozni kell a nyomást Oroszországra, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök újévi beszédében. Mindent a világon mindent odaadnék azért, hogy ebben a beszédben azt mondhassam. A béke néhány percen belül beköszönt. Sajnos ezt egyelőre nem tehetem meg, de tiszta lelkiismerettel én és mi mindannyian elmondhatjuk, hogy Ukrajna biztosan mindent megtesz a békéért, idézte az Unión hírügynökség csütörtökön az államfőt. Zelenszkij kijelentette, a béke megállapodás már 90%-ban kész, azonban Ukrajna és Európa sorsát éppen az a fennmaradó 10% fogja eldönteni, amelyről még nincs egyetértés. Az elnök hangsúlyozta, Oroszország gyorsan véget vethetne a háborúnak, de nem akarja ezt megtenni, és emiatt változatlanul szükség van a nemzetközi közösség általi nyomásgyakorlásra. A kormány folytatja Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját. Január 1-től indul a Családi Adócsökkentés Plusz, amely további jelentős kedvezményeket és támogatásokat hoz a magyar családoknak. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter évvégi videónyilatkozatában elmondta. Ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitikát folytatjuk, amelyet már több mint 15 éve építünk, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirat irodával. A családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár egy gyermek után 20 000 forint, két gyermek után 80 000 forint, három gyermek után 198 000 forint, minden további gyermek után pedig további 66 000 forint jár. A kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 2026. január 1-től beépülő jelleggel 15%-os béremelésben részesülnek. Január 1-től átlagosan további 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 000 oktató bére. Már elérhetők az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről szóló adóelőleg nyilatkozatok, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodát. A közleményben azt írták, ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye, az adóelőleg megállapításakor adóelőleg nyilatkozatot kell tenni. A 2026-os adóelőleg nyilatkozatok január 1-től elérhetők a NAV honlapján, tették hozzá. A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget. Az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője a távirat irodával. Györfi Pál tájékoztatása szerint 12 esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz-arc-szemsérülésekhez. Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak, tette hozzá. Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat, 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a távirat irodával. Mukics Dániel alezredes tájékoztatása szerint szilveszterkor 55 épület égett, 48 esetben pedig a szabadban keletkezett tűz. Szénmonoxid miatt 9, bajba jutott állatok miatt 5 esetben avatkoztak be a tűzoltók. A szóvivő hozzátette, még tavaly csak 162 helyszínre vonultak a tűzoltók, idén másfélszer annyi munkájuk akadt az év utolsó napján. pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést a rendőrök szilveszter éjszakáján a fővárosban. Az intézkedések során 181 csomag pirotechnikai terméket vettek el, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Végül az időjárásról. Pénteken tovább vastagszik a felhőzet, csak kevés helyen lehet rövid napsütés. Főleg az ország déli felében várható csapadék, általában eső, de este felé vegyes halmazállapot is előfordulhat. A délnyugati déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet pénteken 0 és plusz 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Step inside, pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. But you are in my head, swimming forever in my head, tangled in my dreams, swimming.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben elsőként hallgatói levélre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Levélírónk a következőkre kíváncsi. A társasházaknál az SMS módosítása esetén szavazhatnak-e azok, akik tevékenységének a megtiltása a többiek szándéka? Különösen akkor, ha a rövid távú szállásadást kívánják a társasházi lakók betiltani.
A kérdés lényege az, hogy bármilyen kérdésben, illetőleg bármilyen ügyet illetően lehetséges-e a társasházban valakinek a szavazati jogát megfosztani. Erre a válasz az, hogy nem. Tehát minden tulajdonosnak, akinek van szavazati joga, jogosultsága van azokban a kérdésekben is szavazni, amelyek ránézve valamilyen terhet, vagy valamilyen jogosultságot jelentenének, és természetesen a szervezeti és működési szabályzat bármiféle módosításában is minden tulajdonos jogosult részt venni a szavazásban. Így tehát a konkrét kérdésre a válaszom az az, hogy nem lehet kitiltani, nem lehet kihagyni, megkerülni azokat a tulajdonosokat egy társasház SMS módosítása vonatkozásában, aki rövid távú szálláskiadással foglalkozik, és úgy elrendelni a szavazást, amelynél érvényesen csak a szálláskiadással nem foglalkozó tulajdonostársak szavaznának. Tehát mindenkinek joga van szavazni, tetszik, nem tetszik, jó vagy nem jó, de mindenkinek joga van szavazni, így tehát az érintett vállalkozásoknak is.
Mit tehet, aki szavazás során kisebbségbe került?
Ha valaki kisebbségbe került, és az ő lényeges jogi érdekeit sérti az a szavazás, abban az esetben jogosult a határozat meghozatalától számított 60 napon belül bírósághoz fordulni, és bíróságtól kérni azt, hogy azt az adott határozatot a bíróság semmisítse meg. Ebben az esetben, ha ez eredményre vezet, abban az esetben a társasház, hogyha azt a kérdéskört szükségesnek tartja szabályozni, abban az esetben egy új határozatot hoznia majd.
Van-e perenkívüli megoldás?
Perenkívüli megoldás mindig, hogyha a felek egyeztetnek egymással. Rossz szomszédság török átok, mint ahogy a régi mondás is tartja. Ebből kifolyólag én mindig azt mondom, hogy azok a személyek, akár vonatkozik ez családon belüli dolgokra is, de különösképpen azok, akik egy fedéllat élnek, vagy egy társasházban laknak, célszerű mindig megtalálni azt a kompromisszumot, amivel mindkét érintett fél, vagy az összes érintett fél az érdekeit érvényesülni látja, vagy egyik fél sem érzi úgy, hogy ő vesztes lenne, vagy feleslegesen őt így legyőzték volna. Tehát a válaszom az az, hogy szükséges és leginkább praktikus egymással egyeztetni, és barátságosan keresni a józan kompromisszumot. Egyébként jogi értelemben nincsen olyan módszer, amellyel, ha szükséges volna a perindítás, akkor azt el lehetne kerülni. Ez alól egy kivétel lehet, hogyha a többség mondjuk belátja azt, hogy a kisebbséget nem érdemes legyűrni és idézőjelben lenyomni, és netántán kész mondjuk egy sérelmesnek vélt határozatot visszavonni. Ebben az esetben valóban peren kívül is lehetséges az, hogy egy határozat kvázi semmissé váljon, tehát ez egy visszavonottá váljon, de legtöbb esetben azért ez nem szokott megtörténni. Ebből kifolyólag, hogyha valakinek egy társasházi közgyűlés határozata sérelmes, akkor tanácsos és szükséges is a szabályokat, a határidőket betartva 60 napon belül megindítani a határozattal szemben annak a megtámadását célzó bírósági eljárást.
A mai jogsegélyben a cselekvőképesség általános ismérveivel és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozással ismerkedünk meg. Elsőként, mit értünk a cselekvőképesség alatt?
A jogképesség, amelyről az előző adásokban volt szó, a személyeknek azt a képességét jelenti, hogy jogok és kötelezettségek alanya lehet. A cselekvőképesség szűkebb kategória a jogképességnél, hiszen nem minden jogképességgel rendelkező személy rendelkezik egyben cselekvőképességgel. Ugyanakkor Székely László, egyetemi tanár, az alapvető jogok biztosa rámutatott arra, hogy a cselekvőképesség egyfelől az ember biológiai, szociológiai, másfelől pedig jogi adottsága. Ahogyan minden ember más és más, ugyanúgy más lesz a biológiai, szociológiai értelemben vett belátási képessége is, ami korának, előrehaladtával, külső és belső adottságainak, valamint személyi, családi és vagyoni körülményeinek változásával együtt módosul. Ahhoz, hogy az ember ne csupán passzív alanya legyen a polgári jogi jogviszonyoknak, hanem azokban maga is aktívan közreműködjön, létesítse, módosítsa, akár megszüntesse azokat, bizonyos fokú szellemi érettségre, megfontolási és döntési képességre, szellemi fejlettségre, tehát az észszerű akaratelhatározás és az azon alapuló magatartás tanúsításának képességére van szükség. A cselekvő képesség az embernek, csak az embernek az a képessége, amelynél fogva saját akarat elhatározásával saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A cselekvőképesség az embernek azon a képességén alapul, hogy megfelelő érettséggel rendelkezik, és szellemi fogyatékossága, pszichés állapota, esetleges szenvedélybetegsége, azaz mentális zavara nem gátolja az akarat elhatározás kialakításában. A cselekvőképesség feltételezi az ember belátási képességének épségét és érettségét. Erre tekintettel a cselekvőképesség teljessége az értelmes akarat elhatározásra való képességet jelenti.
Mit jelent a jog szempontjából a belátási képesség?
A jog abból indul ki, hogy az ember képes a saját érdekeinek megfelelő akaratot nem csak kialakítani, hanem azt megfelelően és egyértelműen ki is nyilvánítani. A belátási képesség a cselekvőképesség alapja. A belátási képesség az ember azon képessége, hogy tudatában van cselekvése következményeinek. Ez a képesség teszi lehetővé számára az ügyek észszerű vitelét, és a tudatos döntéshozatalt. A belátási képesség az, amely alkalmassá teszi az embert arra, hogy nyilatkozatainak jogkövetkezményeit átlássa és viselje.
A cselekvő képesség milyen kapcsolatban áll a jognyilatkozatok megtételének képességével?
A cselekvő képesség érvényes jognyilatkozati képességet is jelent. Ezt maga a PTK fejezi ki akkor, amikor kimondja, hogy a cselekvőképes személy a saját akaratból, a saját cselekményével, a saját eljárásaival maga köthet szerződést, vagy tehet más jognyilatkozatot. Ennek lehet aktív oldala, amikor például valaki ajánlatot, például vételi ajánlatot tesz a szerződés megkötésére, és lehet passzív oldala, amikor egy adott személy a más által tett szerződéses ajánlatot elfogadja.
Lehet-e érvényesen jognyilatkozattal lemondani a cselekvőképességről?
Az ember számára alanyi jogként biztosított cselekvőképesség rendeltetésével, funkciójával összeegyeztethetetlen lenne a cselekvőképesség kizárására vagy korlátozására irányuló szerződés, vagy egyoldalú jog nyilatkozat megengedése, a cselekvőképességet korlátozó ilyen jellegű jognyilatkozat, akár egyoldalú, akár kétoldalú, tehát semmis.
A cselekvőképességnek léteznek fokozatai.
A cselekvőképesség különféle fokozatai az alábbiak. Egyfelől cselekvőképes személy, korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személy, valamint cselekvőképtelen személyek köre. A cselekvőképes személyek, cselekvőképes a 18. életévét betöltött nagykorú személy, valamint a 16. életévét betöltött személy, amennyiben gyámhatósági engedéllyel házasságot köt. Korlátozott cselekvőképességgel rendelkeznek egyfelől, a 14 és 18. életévek közötti kiskorú személy, valamint a 18. életévét betöltött nagykorú, amennyiben a bíróság szellemi állapota miatt ilyen hatályban gondnokság alá helyezi. Ezt hívták régebben cselekvőképesség részleges korlátozásának. Most is úgy mondjuk, hogy cselekvőképességében részlegesen korlátozottak. Van ezen túl a cselekvőképtelen személyek. Cselekvőképtelen egyrészt a 14. életévét be nem töltött kiskorú személy. Másrésztről a 14. és 18. életévek között lévő kiskorú személy, amennyiben a bíróság szellemi állapota miatt ilyen hatályban gondnokság alá helyezi, továbbá a 18. életévét betöltött nagykorú személy, amennyiben a bíróság szellemi állapota miatt ilyen hatályban gondnokság alá helyezi. Most cselekvőképesség teljes korlátozásáról beszélünk, korábban a régi PTK hatálya alatt pedig a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatti állapotról beszéltünk. De gyakorlatilag a kettő ugyanazt jelenti, csak most az elmélet más, most a cselekvőképességet bizonyos mértékig korlátozzuk, és ebből kifolyólag van az, hogy cselekvőképesség részleges, vagy, amiről most beszéltünk, teljes korlátozása valósul meg. Szintén cselekvőképtelen személynek tekintendő a cselekvőképtelen állapotban lévő személy.
Hogyan és miként kell elképzelni a cselekvőképtelen állapotban lévő szemét?
Úgy kell ezt elképzelni, hogyha valaki betegsége folytán, vagy alvó állapota, vagy műtétje folytán, vagy elkábítása folytán, vagy akár egy nagyon súlyos lerészegedése folytán teljes mértékben képtelen érzékelni azt, hogy egy adott szituációban milyen döntést kellene hozni. Tehát, hogyha egy olyan állapotban van saját hibájából, vagy saját hibáján kívül, de egy átmeneti jelleggel, és itt a hangsúlyozott, hogy átmeneti jelleggel, nem tartósan és folyamatosan, akkor lehetséges az, hogy valaki cselekvőképtelen állapotban van egy adott ideig. És ez alatt az idő alatt ő ennek is minősíthető. Tehát a szerződés ilyen állapotban esetleg megkötött szerződés, vagy ha valahol oda teszi az aláírását, az nyilvánvaló módon az nem lesz egy érvényes szerződés. Nyilván van ennek olyan formája, amikor arra is képtelen, hogy valaki aláírjon, de lehetséges, hogy valakinek a kezéhez oda teszik a papírt, mondják, hogy itt írd alá, az se tudja, hogy miről van szó, de esetleg szót fogad és odaírja a nevét, a nyilvánvaló módon az érvénytelen lesz. Akár különféle bódító hatású drogok és különféle kábítószer hatása alatt is lehet ilyen élethelyzet, amikor vagy egy olyan állapot átmenetileg, amikor valaki cselekvőképtelen állapotba kerül.
Hogyan történhet a cselekvőképesség korlátozása, és ki korlátozhatja azt?
A PTK alapján minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét a törvény vagy bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza. A cselekvőképesség korlátozása tehát törvényi rendelkezésen, vagy a bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezést elrendelő ítéletén alapulhat. Törvényi szabályozáson alapul a korlátozás a cselekvőképtelen állapotban tett jognyilatkozatok esetén, valamint az életkor miatti korlátozottan cselekvőképesség, illetve cselekvőképtelenség esetén. A bíróság ítélete korlátozza a nagykorú személyek cselekvőképességét a törvényben pontosan meghatározott feltételek teljesülése esetén. Cselekvőképesség részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezés esetén, valamint a cselekvő képességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezés esetén.
Térjünk vissza még egy kérdés erejéig a cselekvő képtelen állapotra. Tulajdonképpen mit jelent? És kérem, majd mondjon egy-két példát a bírói gyakorlatból.
Cselekvő képtelen állapot esetén tehát a természetes személy nem rendelkezik a szükséges belátási képességgel. Már az 1959-es PTK rögzítette azt, hogy gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen az, aki olyan állapotban van, hogy ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik. A jelenleg hatályos szabályozás annyiban tér el az 1959-es PTK rendelkezéseitől, hogy a PTK jelenlegi hatályos vonatkozó rendelkezései szerint nem utal a belátás képesség tartós vagy átmeneti hiányára, helyette olyan állapotra utal, amely miatt a jognyilatkozat megtételekor a személynek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik. A belátási képesség hiányát előidézheti például gyógyszer, miként mondtam kábítószer, vagy akár alkoholfogyasztás, orvosi beavatkozás következtében előállt átmeneti bódult állapot, például miként már említettem műtéti előkészítéskor, amikor az altatáshoz szükséges injekció már elkezdi kifejteni a hatását. Az előidézett állapot időleges jellege miatt azonban ilyen helyzetekben a gondnokság alá helyezés szükségtelen, és nyilvánvaló módon értelmetlen is volna. Előfordulhat azonban az is, hogy az állapot tartós, de a gondnokság alá helyezés még nem történt meg. A jogi szabályozásnak ugyanakkor az említett esetekre is rendelkeznie kell, az ilyen állapotban tett jognyilatkozatok jogkövetkezményeit illetően. Főszabály szerint a cselekvőképtelen állapotban tett jognyilatkozat semmis. A cselekvőképtelen állapot azonban csak a belátási képesség teljes hiánya esetén állhat fenn. Ha a belátási képesség csak csökkent, akkor az ilyen állapotban tett jognyilatkozat érvényes lesz. A törvény azonban megfogalmaz egy kivételt a cselekvőképtelen állapotban tett jognyilatkozat semmiségének jogkövetkezménye alól. Cselekvőképtelenség miatt nem lehet semmisnek tekinteni a cselekvőképtelen állapotban lévő személy jognyilatkozatát, ha tartalmából és körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a jognyilatkozat a fél cselekvőképessége esetén is indokolt lett volna. Fontos azonban, hogy csak az adott helyzet, illetve a nyilatkozattételkori körülmények gondos, szakértői, orvosszakértői, bírói mérlegelésével döntető el a cselekvőképtelen állapotban tett jognyilatkozat indokoltsága és észszerűsége. Ahhoz, hogy megértsük a cselekvőképtelen állapotban tett jognyilatkozatok indokoltságát, két példával világítom meg azt a bírói gyakorlatból. Egy esetben, amikor az ingatlan jókarban tartására már nyilvánvalóan képtelen, mások támogatására szoruló örökhagyó, a több éve üresen álló és az állagromlás veszélyének egyre inkább kitett házas ingatlanát az ingatlan forgalmi értékének megfelelő összegért eladta, akkor ez szerződés megkötése az ő érdekét szolgálta, és jognyilatkozat a cselekvőképessége esetében is indokolt lett volna. Egy másik esetben az önmagáról gondoskodni cselekvőképtelen állapotban lévő jogosult 9 gyermeke közül kizárólag az egyikükre és annak házastársára számíthatott, ezért velük tartási szerződést kötött. A gyermekek közötti hallgatólagos megállapodás is az volt, hogy az ingatlan azé legyen, aki édesanyjukról utolsó éveikben gondoskodott. Az eltartók a tartási szerzésben foglalt kötelezettségüknek eleget tettek. Következésképpen a szerződés megkötésére indokoltan került sor, ezért a bíróság megállapította, hogy a tartási szerződés nem semmis. A cselekvőképtelen állapotban lévő fél által kötött szerződés érvénytelenségének megítélésénél nem a fél érdekét kell vizsgálni. Az általa kötött szerződés csak akkor nem érvénytelen, ha annak megkötése a fél cselekvőképessége esetén is indokolt lett volna. Végezetül a jogszabály a cselekvőképtelen állapottal kapcsolatban PTK a kivétel alól egy alkivételt is megfogalmaz. A cselekvőképtelen állapotban lévő személy végintézkedése feltétlenül semmis, tehát akkor is, ha a körülményekből az következne, hogy a végintézkedés megtétele a személy cselekvőképessége esetén is indokolt volna. A cselekvőképtelen állapotban lévő személy érvényesen nem tehet végrendeletet, nem köthet öröklési szerződést. Megjegyzendő, hogy ez a szabályozás összecseng azon öröklési jogi rendelkezéssel is, hogy cselekvőképtelen személyek nem tehetnek végintézkedést. Nyilván ennek egyébként megvan az oka, hiszen hogyha cselekvőképtelen személy vagy bármely személy nem tesz végintézkedést, azért idézőjelben nem dől össze a ház. Tehát ennek a végrendeletnek, végintézkedésnek eleve csak az ő halálát követő helyzetet szabályozza, tehát az ő szempontjából az meg már akkor másodlagos, hogy mi történik egyrészt, másrészt pedig, mint egy háló, jogi háló, ott van a törvényes öröklés. Tehát a törvényes öröklés az pedig eleve a legközelebbi hozzátartozókat juttatja a hagyatékhoz, amely egyébként legtöbb esetben a valós végrendelkezési szándékkal is egybecseng. És ezért itt az én megítélésem szerint, álláspontom szerint ennél nincsen semmi olyan érdek vagy olyan helyzet, ami mondjuk az ő cselekvőképessége esetén is indokoltá tenni, vagy pedig egy olyan helyzetet hozna, amely a cselekvőképességnek e folytán történő hiányát valamilyen módon mégis áthidalni szándékozik.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérem, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Bújás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Let we have some pumpkin pie and we do some caroling.
You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with bowls of holly.
Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bashers of fun, and the jingle hop has begun. Jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Well, a mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. What a bright time.
is the right time to rock tonight away. Jingle bell time is a spell time to pour gliding in the one horse hay.
Mingle in the jingling beat. That's the jingle bell.
That's the jingle bell.
That's the jingle bell rock.
Can you believe it's Christmas time?
Just for now, rejoice,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Most következő műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a végső dolgokról. A szerkesztő Gronda János.
Ha jól meggondoljuk, minden boldogság, ami nem bűnből fakad, az mind Istentől jön. Minden Isten ajándéka, a szeretteink, az otthonunk, a hazánk, az egészségünk, az örömeink, mind-mind-mind Isten ajándéka, mert Isten boldoggá akar tenni minket. Mi keresünk sokszor rossz helyen a boldogságot, és csalódunk. Aki Istenben, mint fő forrásban keresi a boldogságot, az egyre közelebb kerülhet hozzá. Következő mondat, a boldogok a mennyben Istent színről színre látják. Közvetlen megismeréssel úgy, ahogy Isten van. Ezek a mondatok magukért beszélnek. Színről színre látjuk az Istent, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni oda át, egy külön kegyelem szükséges ehhez, a Lumen Gloriae, a dicsőség fénye, amit az Isten külön kegyelemként ad meg nekünk, hogy Istent úgy lássuk, amint van. Következő mondat, a közvetlen látás abszolút természet fölötti. Tehát nem a természetes látásunkkal látjuk, mint ahogy itt a Földön, hanem természet fölötti látással, amihez az a Lumen Gloriae külön kegyelem adja meg a képességet számunkra. Fölemeli az ember képességét az Isten ott a mennyországban. Így folytatódik a dogma, hogy az a látás nem egyenlő, szeretet és öröm kíséri, melyik az embert boldoggá teszik, amely örök és vétekkel már nem veszíthető el. Ezt a látást szeretet és öröm kíséri, amit mit a Földön még nem nagyon tudunk fölfogni, mert szem nem látta, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Ez a látás tesz minket teljesen boldoggá, és ebből a boldogságból már ott semmi nem hiányzik, amely boldogság örök, és vétekkel már nem veszíthető el, mert ott már az ember nem tud vétkezni Isten ellen. Most újra katekizmusból idézek, Jézus Krisztus halálával és feltámadásával megnyitotta nekünk a mennyországot. Az üdvözültek élete a Krisztus által megvalósított megváltás gyümölcseinek teljes birtoklása. Krisztus azokat, akik hittek benne és hűségesek maradtak akaratához, részesíti a maga mennyei dicsőségében. A mennyország mindazok boldog közössége, akik tökéletesen beépültek Krisztusba. Ezen kell fáradoznunk egész életünkben, de örömmel, hogy egyre inkább beépülhessünk Krisztusba, és ez a beépülés tökéletessé lesz majd a mennyországban. Elsősorban a szentségek által tudunk egyre inkább beépülni Krisztusba, egyesülni Krisztussal. Szentségek által az Isten egyre inkább átváltoztat minket bűnös emberekből krisztusi emberekké. Egyre inkább átistenülünk Krisztus követésében. És egyre szebben, világosabban kirajzolódik lelkünkben az Isten képmása, amit majd reményeink szerint az angyalok fölismernek az utolsó ítéletkor. Folytatom a katekizmust. Az Istennel és a Krisztusban élőkkel való boldog közösség e misztériuma túlhalad minden megértést és minden elképzelést. A Szentírás képekben beszél nekünk róla. Élet világosság, béke, mennyegzői lakoma, az ország bora, az Atya háza, mennyei Jeruzsálem, paradicsomkert. Ez a misztérium a katekizmus szerint túlhalad minden megértést és minden elképzelést. Ugye szem nem látta, fül nem hallotta. Emberi szív föl nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. De mégis jó belegondolni, még hogyha meghaladja megértésünket, minden elképzelésünket. Karthágói Szent Ciprián írja, micsoda dicsőség, micsoda öröm lesz az, amikor bebocsájtanak, hogy Istent lásd, ha arra méltatnak, hogy Krisztussal, a te uraddal és Isteneddel az örök üdvösség és világosság örömét élvezd, hogy az igazakkal és Isten barátaival a mennyországban a halhatatlan örökségnek örvendj. Micsoda dicsőség és micsoda öröm lesz ez. Ki tudná ezt itt a földön fölmérni? Már csak abba belegondolunk, hogy szüleinkkel találkozhatunk, ha ők ott vannak, vagy találkozhatunk Szent Józseffel, Szűzanyával, vagy akármelyik szenttel, akivel itt a földön már jól megismerkedtünk. És érdemes is a szentekkel jó barátságot ápolni, és egyre jobban megismerni őket, mert újabb és újabb közbenjárónk lesz, és ott már ismerősként fogjuk köszönteni őket. Amikor találkozunk Szent Ferenccel, vagy Lizői kis Szent Terézzel, meglátjuk a mosolyát, kedvesen megszólít minket. Édes érzés ilyenekre gondolni. János evangéliumában olvashatjuk a 17. fejezet 3. versében, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. János leírja nekünk, hogy mi az örök élet, hogy megismerjük az Istent, az egyedül igaz Istent már itt a földön, amennyire megismerhető számunkra, és akit küldött, Jézus Krisztust. Mert az ismeret és a szeretet a Szentírásban egymásra utaló fogalmak, minél jobban megismerjük az Istent, annál jobban szeretjük. És mint ahogy Szent Ágoston mondja, minél jobban szeretjük, annál jobban meg szeretnénk ismerni. Istennél nem úgy van, mint az embereknél, hogyha jobban megismerem, akkor esetleg kiderül, hogy annyira már nem tudom szeretni, bár Jézus tanítása szerint mindenkit, még az ellenségünket is úgy kell szeretni, mint ahogy ő szeret minket. De az Istennél egészen bizonyos, hogy minél jobban megismerjük, annál jobban meg fogjuk szeretni. Tehát ha ez az örök élet, akkor már itt a földön is igyekszünk, hogy minél jobban megismerjük az Istent. És Jézus azt mondta, hogy aki engem lát, az Atyát látja. Minél jobban megismerem Jézus Krisztus életét, emberségét, annál inkább megismerem az Atyát. Mert ő az Atya képmása. 8 boldogságban Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Tisztíts meg minket, Urunk, minden bűnünktől, minden rejtett bűnünktől, hogy egyre inkább lássunk téged már itt a földön. De ez a látás nem csak úgy a szószoros értelmében vett látás, ne csak a szemünkkel való látásra gondoljunk, hanem ez a látás az egész emberségünket betöltő szeretet kapcsolat. Az egész lényünkkel, a szívünkkel, egész személyünkkel látjuk, érzékeljük, tapasztaljuk az Istent. Az Isten nem igazság, amit belátunk, hanem a személy feltárulkozása. Egy vég nélküli párbeszéd, Isten és a teremtmények között, Isten és az ember között egy vég nélküli dialogizálás, ami már itt elkezdődik a földön, ez a párbeszéd, az imádság által, ez folytatódik a mennyben, kiteljesül, tökéletessé válik ez a párbeszéd, és vég nélküli, örökkévaló, örökké tartó. Örökké ebben a párbeszédben leszünk az Istennel. És ha tudjuk, hogy odállt ez a párbeszéd, ez meg nem szűnik, akkor igyekezzünk, hogy itt a földön is egyre folyamatosabb legyen ez a párbeszéd. Erre mondja Jézus, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül igyekezzünk Isten jelenlétében élni, tudni azt, hogy ő ott van, ő nem hagyott el, veletek leszek a világ végéig, és ebben a tudásban, tudatban imádkozunk és folytatjuk vele a párbeszédet, ami nem egy monológ az imádság, amikor csak én beszélek, és mint egy verset elmondom, és újra elmondom, és mint egy varázsigét gondolom, hogy majd ez hatásos lesz, hanem az imádság egy párbeszéd az Istennel, egy szeretett párbeszéd, teremtő és a teremtmény között. Erre csodálatos példát adnak nekünk a szentjeink, tanítanak minket, hogyan kell imádkozni, hogyan kell ezt a párbeszédet tökéletesíteni már itt a földön az Istennel. Gondoljunk csak Lizzie kis Szent Terézre, de akármelyik szentre gondolunk, mindegyik az imádság nagy bajnoka volt.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották a végső dolgokról. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!